Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Február 24-én szombaton lesz a 2 éves évfordulója, hogy kitört a II. Világháború óta a legnagyobb katonai konfliktus Európában, azaz, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. A háború eddigi 2 évéről és a kilátásokról is beszélgetünk Bendarzsevszky Antonnal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, köszönöm a meghívást.
Számokban milyennek a 2 évnek a mérlege? Mennyien estek el a harcokban, mekkora a kár eddig?
Először is hadd említsem meg, hogy nem jó ilyen évfordulók során beszélgetni. 1 évvel ezelőtt ugyancsak készítettünk egy adást az 1. éves évfordulóról, és megint itt ülünk, és megint a 2. éves, most már ugye 2. éves évfordulóról beszélgetünk. És bárcsak mondanám azt, hogy 1 év múlva már nem erről fogunk beszélgetni, de tartok tőle, hogy jövőre is egy újabb évfordulóról fog beszélni, egyszerűen nem látszik, hogy ez a háború rövid távon véget érne. Ami az áldozatokat illeti, ugye elsősorban katonai áldozatokról beszélünk, a civil áldozatok, erre vonatkozólag vannak ENSZ adatok, de a probléma az, hogy ezek az adatok sem pontosak, hiszen miközben 8 és 9 ezer fő körülre teszik a civil áldozatok számát, ott van például Mariupol városa, ahonnan maga az ENSZ is azt mondja, mint szervezet, hogy nem ismertek a civil áldozatok. És a becslések több tízezer, néhány ezertől több tízezer főig terjednek, önmagában csak Mariupol városában. Háborús időszak alatt, amíg nincs lezárva a konfliktus, nagyon nehéz pontosan felbecsülni, főleg ugye a front vonalak mentén felbecsülni az áldozatokat, nem tudni, hogy hányan vándoroltak ki belső migráció következtében, vagy vándoroltak át esetleg mondjuk az agresszor ország területére, hiszen ilyen is van önkéntelenül, vagy egyszerűen azért, mert nem volt más megoldás, és nagyon nehéz felbecsülni, hogy egy másik háborúzós fél kontrollja alatt lévő területen hány áldozatról beszélhetünk. A háború után sokkal tisztább képet kapunk. Ami a katonai áldozatokat illeti, ott pedig talán még rosszabb a helyzet, hiszen ezek mind titkosított adatok. Teljesen érthető, hiszen háború alatt egy államnak kettős feladata van, motiválni kell a lakosságot, és biztosítani kell, hogy az ellenfél ne jusson hozzá olyan adatokhoz, amelyek esetleg ártanak biztonsági szempontból az adott ország védelmének. Tehát, hogyha esetleg túl magas számokat mondanának áldozatokat illetően, akkor hogy ez demotiválna a lakosságot, és a lakosság sokkal kevésbé tudná elviselni ezt a háborút, vagy netán nyomás alá helyezni a kormányt. Vagy ugye pont ellenkezőleg a másik oldal számára pedig motiválóan hatna, és a másik oldal pedig propaganda céljaira is fel tudná használni ezeket az adatokat. Egyébként ez ettől függetlenül is megtörténik. Tehát éppen ezért a legjobb megoldás mindkét oldalon, hogy egyszerűen titkosítják az adatokat, nem publikálják őket, ezért csak becslések vannak. Becslések az ukrán veszteségeket, a halottakat 120 ezer főre teszik, az orosz veszteségeket pedig olyan 150 ezer főre halottakat tekintve. Hogyha sebesülteket nézzük, tehát sebesültek és halottak, akkor pedig olyan 300-350 ezer főnél járnak összesen. Ez azt jelenti, hogy a konfliktusban, hogyha ezeket a számokat összegezzük, akkor olyan 600-700 ezer emberről beszélünk, akik hát vagy meghaltak a harcokban, vagy sebeket szenvedtek, hogy egész életükre megnyomorodtak, és hát nem csak harcolni nem tudnak, hanem nyilván a munkaerőpiacon is csak korlátozottan tudnak majd érvényesülni.
Ha már a mérlegvonásnál tartunk, akkor mennyivel gyarapodott az orosz területek nagysága a 2 év alatt? Ugye 4 megyét az biztosan annektáltak. Ezeken kívül érdemleges terület gyarapodás van Oroszország számára?
Hát most konkrétan négyzetkilométerben tekintve nem tudok ilyen számokat mondani. Oroszország az ukrán területek mintegy 16-17%-át birtokolja jelenleg. Ebben benne vannak azok a területek is, amelyeket 2022 előtt vette kontrollja alá, hogy a Krím-félsziget, illetve Donyeck és Luhanszk egy részét. De itt is ugye érdemes hozzátenni, hogy orosz területi nyereség, jelentős orosz területi nyereség 2022. júniusa óta nem történt. Tehát akkor érték el egy bizonyos csúcspontot a legtöbb megszállt ukrán terület. Ez nagyjából az ukrán területek olyan 20-25%-át takartak, tehát 2022. júniusában az ukrán területek 1/5 orosz kézben volt, és utána ez fokozatosan csökkent. Ukrán ellentámadás során a 2022 után elfogadt területek 40%-át visszahódították. 22. október után viszont Ukrajna nem tudott újabb területeket visszaszerezni. Tehát nagyjából az a helyzet, amit most 2024. februárjában látunk a fronton, az szinte teljesen tükrözi ugyanazt a helyzetet, mint amit 2022. októberében láttunk, és azóta a területi nyeresség mindkét oldalon néhány száz négyzetkilométerben mérhető. Most például az elmúlt két hónap nagyon súlyos harcé következtében Oroszország 33 négyzetkilométeres területet tudott elhódítani, és ezért hát nem tudjuk, hogy a titkosított számokkal dolgoznak az elemzők, vagy hát nem tudnak dolgozni, de több ezer ember halt meg abban a két hónapban, hogy ezt a 33 négyzetkilométeres területet elhódítsák.
Akkor az elmúlt 12 hónap az állóháborúról szólt a fronton?
Hát, hogy különbözőképpen jellemzik. Vannak összehasonlítások az első világháborúhoz, ahol ténylegesen egy ilyen biztonságpolitikai értelemben vett állásháború volt. Ugye ezt is lehet jellemezni állóháborúnak, állásháborúnak, padhelyzetszerű háborúnak. A nagy különbség azért az első világháborúval szemben az, hogy itt nem lövészárkokban kibontakozó háború van, hanem a harci cselekmények folyamatosak, és ugye Ukrajna nyáron próbálkozott ilyen áttörési kísérlettel, és akkor Ukrajnának sikerült mintegy 2-300 négyzetkilométeres területet visszahódítani, aminek egyébként stratégiai jelentősége nem volt, mármint az elhódított területeknek. Tehát nem sikerült áttörni az orosz vonalakat, illetve aztán 2023. októberétől kezdve pedig Oroszország vette át a kezdeményezést, és akkor pedig ők hódítottak el Ukrajnától ugyancsak ilyen 2-300 négyzetkilométeres területet. Tehát a frontvonal nem teljesen statikus, a frontvonal bizonyos szakaszaiban vannak harcok, vannak komoly áldozatok, dolgozik a légierő, dolgozik a tüzérség, egyszerűen nincs eredmény egyik oldalon sem. Most már biztos, hogy Avgyivka települése, azt kiürítették az ukrán oldalon, tehát az elesett. Tehát Oroszország most nyert újabb 29 négyzetkilométer területet.
Ez nem egy nagy nyereség akkor?
Attól függ, hogy nézzük, az orosz propaganda ezt egy hatalmas nyereségnek könyveli el, ahogy annak idején Bakhmutot is. Lehet emlékezni arra, hogy pont egy évvel ezelőtt folytak harcok Bakhmutért. Ugye akkor is az orosz fél azzal érvelt, hogy hú, beveszik Bakhmutot, akkor onnantól kezdve megnyílik az út, áttörik az ukrán védelmet, megnyílik az út a Donbasz belseje felé, vagy a donbaszi medence belseje felé, és az ukránok, az ukrán haderő nem lesz képes megállítani ezt az áttörőben lévő orosz haderőt. Hát mit láttunk Bakhmut elfoglalása után? Semmit, az orosz haderő kimerült. Ugye mint egy 5 hónapnyi aktív harc, sőt, ugye kevésbé aktív fázis az hónapokra azelőttre nyúlik vissza, de stratégiai eredményt nem hozott nekik Bakhmut elfoglalása. Bakhmut egyébként egy kétszer akkora város, mint Avgyivka. A békeidőben ugye 75 ezeres város volt, Avgyivka egy ilyen 30-valahány ezeres város volt háború előtt. Ez egy kis ukrán város. Nem először, nem most próbálják először elfoglalni, 2014 után is voltak nagyon, nagyon durva harcok Avgyivkáért, de ha már ugye rákérdezett, hogy milyen jelentősége van, azért van jelentősége. Hogyha orosz oldalról nézzük, akkor azt gondolom, hogy kevésbé van jelentősége, mert nem ez töri át az ukrán védelmet, semmilyen fordulatot nem hoz a háború menetére nézve. Az ukránok egyszerűen hátravonulnak egy másik védelmi vonal mögé. Ugye 2014 után az ukrán kontroll alól kiesett Donyecki és Luhanszki területek köré húztak egy nagyon komoly védelmi rendszert. Avgyivka az első vonalában volt, egyébként, hogyha valaki ránézett térképre, akkor azt láthatja, hogy ez nem valahol mélyen az ukrán védelemben van, hanem 15 kilométerre Donyeck városától, tehát ott van közvetlenül Donyeck városánál Avgyivka, és ezt nem tudták az oroszok elfoglalni most már sok éve. Tehát az ukránok egyszerűen hátravonulnak egy másik védelmi vonal mögé. Orosz szempontból nincs stratégiai jelentőségű. Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy ukrán szempontból viszont van jelentősége, mert hogyha amennyiben arra készültek, hogy ezeket a területeket visszafoglalják, már pedig ugye arra készültek a hivatalos ukrán terv, cél az, hogy az 1991-es határokig visszamennek. Tehát, hogyha erre készültek, akkor Avgyívka nagyon fontos volt Donyeck városa elfoglalása miatt. Ugye említettem, 15 kilométerre fekszik Donyeck városától. Donyeck külvárosait Avgyívkából, avgyívkai ellátás segítségével sokkal könnyebben lehetett volna a jövőben visszafoglalni, hogyha ugye ukrán kézen van Avgyívka. Tehát, hogy elmondható, hogy így, mivel elvesztették fel Avgyívkát, sokkal nehezebb lesz, ha netán az ukrán fél valóban azzal számol, hogy katonai megoldásként próbálja a donyecki területeket visszafoglalni, akkor ez innentől kezdve sokkal nehezebb lesz.
Avgyívka esete azt mutatja, hogy hiányzik az amerikai katonai támogatás Ukrajnának. Ugye a kongresszus még nem hagyta jóvá az Ukrajnának szánt 60 milliárd dolláros segélycsomagot, a republikánus ellenzék akadályozza ezt.
Nagyon sok az ilyen kommunikációs zaj, nehéz megítélni valóban, hogy azért esett el Avgyívka, mert nem volt elég lőszer, ugye tüzérségi lőszerre gondolunk elsősorban, vagy más okok miatt. Ha megnézzük Bakhmut példáját, abban az esetben elméletileg volt rendelkezésre elegendő lőszer, ettől függetlenül Bakhmut is elesett. Igaz, hogy sok hónapnyi harc kellett hozzá, ugye Avgyívka esetében is, hát éveken keresztül ostromolták, a háború kirobbanása után is ostromolták ezt a várost. Bakhmuttal párhuzamosan is egyébként Avgyívka ellen is intéztek támadást az orosz erők, akkor sikertelenül, de látható volt, hogy 2023. októberre után egyértelműen a kizárólagos fókusz Avgyívkára terelődött át orosz oldalról, és szisztematikusan próbálták az ukrán erőket több oldalról bekeríteni, és ez sikeres volt. El kell ismerni, hogy bizonyos stratégiában, bizonyos taktikában az oroszok jól csinálták ezt. Például egy ilyen egyértelmű orosz sikernek mondható, hogy a város déli részében kihasználtak egy ki nem használt csatornarendszert, és azon keresztül kerültek ki fontos ukrán katonai pozíciókat. Ez segítette az orosz áttörést. Tehát, hogyha vannak nagy mennyiségben amerikai lőszerek, tüzérségi lőszerek, akkor sem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon megtartható lett volna a város. Lehet, hogy akkor Avgyívka nem most februárban esik el, hanem márciusban vagy áprilisban, de valószínűleg azt figyelembe véve, hogy mekkora erőket csoportosított át Oroszország egy ilyen kicsi település elfoglalására. Tehát voltak napok, amikor több tucat katonai eszköz pusztult el orosz oldalon, mert ugye próbáltak bizonyos pozíciókat elfoglalni, ugye nem beszélve a nagyon magas katonai áldozatokról. Tehát ezt a várost ők mindenképpen be akarták venni, ha törék szakad. Valószínűleg ebben közrejátszott a közelgő elnök választásoknak a helyzete is, hiszen ugye március 15-16-17-én tartanak elnök választásokat, és valószínűleg akkor kellett egy prezentálható győzelem, egy prezentálható eredmény, és ezt most Vlagyimir Putyin megkapta.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Bendazsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, akivel az orosz-ukrán háború eddigi két évéről beszélgetünk. Ön is említette, hogy közeleg az orosz elnökválasztás. Az elnökválasztás, vagy ha megvolt az elnökválasztás, az hozhat változást az orosz stratégiában, vagy akár a harci cselekményekben? Nem kell például már figyelni a választókra, jöhet nagyobb arányban mozgósítás?
Az biztos, hogy az elnökválasztások tényező magában egy korlátozó tényező, még az orosz elnök számára is. És igen, attól tartok, hogy hozhat jelentős változásokat, de ezt mi innen nehezen tudjuk megítélni, hogy valóban meglépje Putyin azokat a lépéseket.
Felpörgeti a harci cselekményeket? Jön egy nagyobb arányú mozgósítás?
Elképzelhető, hogy ilyen forgatókönyv is. Én két forgatókönyvet látok a következő hónapokra. Az egyik forgatókönyv a békés forgatókönyv, ami arról szól, hogy Vlagyimir Putyin az elnök választások után megvárja esetleg az európai, majd az amerikai választások eredményét, és megpróbál majd valahogy az esetleges amerikai, az új amerikai adminisztráció megegyezni. A másik forgatókönyv pedig az, hogy valóban az elnök választások eredménye által feljogosítva azt mondja majd, hogy ebben akármi fogadni is lehet, hogy milyen eredményt produkál majd Vlagyimir Putyin. Ugye a különböző orosz médiumok már lehozták, hogy az elnöki adminisztráció örülne neki, hogyha Putyin valahol 78-80% körüli eredményeket kapna. Mondjuk egy nagy milka csokiban tudnék fogadni, hogy valóban egy hasonló eredményt fogunk látni. amit az elnöki adminisztráció prognosztizált. Tehát, hogy egy ilyen eredmény birtokában Vlagyimir Putyin mondhatja azt, hogy lám-lám az orosz lakosság túlnyomó része rám szavazott, az orosz lakosság túlnyomó része támogatja azt a kurzust, amit folytatok, támogatja a különleges katonai műveletet Ukrajnában, és ez feljogosítja Putyint, hogy minden eszközbe vessen a háború érdekében, a háború céljai érdekében, beleértve, hogy a mobilizációt, beleértve a, nem tudom, hadigazdaság bizonyos lépéseit. Itt halkan jegyzem meg, hogy az elmúlt 2-3 hónapban kiépült annak a jogi lehetősége is Oroszországban. Tehát miközben azért egy autokratív rendszert látunk, eddig legalábbis korábban ügyeltek a jogi látszatra, minden esetre most a jogi hátterét is megváltoztatták, tehát lehetővé tették, hogy komoly indoklás nélkül bizonyos nemzetközi cégeket államosítsanak, vagy megteremtették annak a jogi bázisát, hogy azok, akik kerülik a hadsereget, vagy azok, akik úgynevezett álhíreket terjesztenek az orosz hadseregről, vagy azok, akiket az orosz kormány úgynevezett külföldi ügynöknek minősít, szóval vagy azoktól elvegyék a tulajdonukat, a lakásukat, a pénzüket, mindenüket, tehát gyakorlatilag mindentől, mint a szovjet rendszer, mindentől megfoszhatja őket ez a hatalom. Valószínűleg ezek a lépések nem csak úgy céltalanul kerültek ki alakítás az elmúlt időszakban, és vannak még tervek az orosz hatalom birtokában a következő időszakra nézve.
Az orosz gazdaság egyébként milyen állapotban van? Az első szankciók, a szankciók is lassan ugye 2 évesek lesznek. Ezek hoztak valamilyen változást az orosz gazdaságban?
Hát igen, sokan nagyobb várakozások voltak a szankciókat illetően, mint ami aztán történt. Valódi eredményt ezek a szankciók sajnos nem tudtak hozni, az orosz gazdaság nem omlott össze, de még csak nem is bicsaklott meg, sajnos ezt is ki kell mondani. Az orosz gazdaság nyilván érez bizonyos problémákat, nehézségeket, bizonyos áruk, termékek beszerzésére több pénzt kell fordítani, bizonyos exporttermékeket csak olcsóbban tudják eladni a nemzetközi piacon, mert ezek ilyen a toxikus termékeknek számítanak.
Hát azért eladják.
De azért csak eladják, azért csak vannak vevők. Sőt, most, hogy beszélgetünk néhány nappal ezelőtt, a BBC-nek volt egy nagyon jó oknyomozó riportja, ami az amerikai Starlink műhold felhasználásáról szólt. Gondolnánk, hogy azért bizonyos technológiák, bizonyos termékek azért lehetőleg legnehezebben jutnak el. Tehát, hogyha korlátozva vannak, szankciók alatt vannak, akkor lehetőleg legnehezebben jutnak el a szankcionált félhez. Most a BBC-nek az oknyomozó riportja például arra jutott, hogy Oroszország decembertől kezdve közvetítőkön keresztül Starlink rendszerekhez jutott, vevőegységekhez jutott, és a front bizonyos szakaszain úgy tűnik, hogy fel tudták használni. Ugye Ukrajna számára a Starlink műholdas rendszer létfontosságúvá bizonyult a háború során, amikor Oroszország a háború első heteiben megpróbálta elvágni az ukrán hadsereget a kommunikációs rendszerektől, az internettől, hát a drónokhoz is lehetőleg GPS, meg internet kell. Tehát amikor Oroszország megpróbálta őket elvágni ettől, a Starlink kimentette az ukrán hadsereget ebből a helyzetből, hogy amerikai rendszerekről beszélünk. Katonai felhasználásra szánt amerikai rendszerekről beszélünk. Most ehhez a rendszerhez is hozzá tudtak jutni. Amikor ilyen létfontosságú, a hadsereg működése szempontjából létfontosságú rendszerekhez is hozzájut Oroszország, akkor nehéz jól működő szankciókról beszélgetni.
És Ukrajna milyen állapotban van? Meddig bírja még a háborút?
A Szovjetunióban is mindenki meg volt győződve róla, ugye, hogy a szovjet rendszer sokáig bírja, mert az emberek hozzá vannak edződve, és egyébként is a szovjet gazdaság stabil. Aztán ugye eljött az a pont, amikor egyszer csak összeomlott, tehát nem tudjuk, hogy mondjuk egy Oroszországban az orosz rendszer mikor jut el erre a pontra. Egyelőre stabilnak tűnik, nincsenek meg ilyen törékenységnek a jelei. Az ukrán gazdaság is stabilnak tűnik, a visszarendeződés jeleit produkálja. Tehát 2022-ből volt egy jelentős vissza, 29%-os GDP visszaesés, ez nyilván egy rettentő szörnyű adat.
Most már 2%-os GDP növekedés volt tavaly.
Szóval majdnem 4%-os, majdnem 4%-os, vagy 3, valamennyi volt a GDP növekedés. Nyilván előtte volt egy 29%-os esés, tehát ehhez képest produkáltak növekedést, de valóban erre az évre is egy több százalékos növekedés, ugyancsak növekedés prognosztizálnak. A munkaerőpiac javult, ugye gondolná az ember, hogy a sok elköltözött 6-7 millió ember vándorolt ki az országból, a férfiak pedig mobilizálása alatt vannak, tehát ugye befogták őket a hadseregbe, gondolná az ember, hogy munkaerőhiány van. Nem, Ukrajnában munkanélkülség van, olyan jelentős munkanélkülség van. 26-7%-os munkanélküliség volt a háború első, tudom, egy másfél évében, most ez csökkent, tehát 10-valahány százaléknál jár, hasonlóan csökkent az infláció is egészen magas volt, még mindig 2 számjegyű, de ugye csökkenőben van. Ugye a hátországban ugye most már nincsenek, mint 2022-ben láttunk, ugye az ukrán kritikus infrastruktúra elleni támadások, ezek időnként vannak, de sokkal kisebb kárt tudnak okozni. Az ukrán kritikus infrastruktúra, hogy alkalmazkodott többek között.
Az egész ország alkalmazkodott. Megtanult a háborúval együtt élni.
Így van, konkrét intézkedéseket is tettek, mondjuk az energiarendszer decentralizációjára, tehát egy transformátor állomásnak a kiiktatása, az nem eredményezi azt, hogy az egész régióban áramkimaradás lesz, hanem csak ott közvetlenül a transformátor állomás környékén nem lesz esetlegesen áram. Ilyen szempontból könnyebb a helyzet, de nem mondhatjuk azt, hogy az ukrán gazdaság, nem tudom, a magasságokba repül, mert mennyivel háború alatt vannak, és a helyzet nagyon nehéz.
Azt mondta, hogy jövő ilyenkor is még a háborúról fogunk beszélni. Akkor nincsen esély, vagy nincsen akarat békekötésre, vagy legalább fegyverszünetre?
Ukrajnában nincs olyan ember, aki ne akarna békében élni, ne akarna lezárni a háborút. Csak ugye nem mindegy, hogy ezt a háborút hogyan zárják le, és milyen feltételekkel. Tehát jelenleg a orosz oldalon hiába merül fel egyébként orosz oldalon is, hogy ők hajlandóak lennének esetleg leülni, tárgyalni, de ugye ők alapvetően egy ultimátum mentén tárgyalnak, tehát az soha nem merült fel, hogy bármiféle kompromisszumot kötne Oroszország, hanem az ultimátum ugye úgy szólna, hogy mindent, amit eddig elértek, az legyen az övüké, abból nem adnak, és közben nem adnak semmilyen garanciákat sem Ukrajnának, hogy esetleg a jövőben ne támadnák meg őket újra, vagy azt is kizárnák, hogy esetleg Ukrajna belépjen bármilyen szövetségbe, ami segíteni a jövőben a védelmüket. Ez a béke jelenlegi formájában, ha az orosz oldalt nézzük, ez a győzteseknek járó béke, aki nem hajlandó kompromisszumot kötni a másik féllel, és nem hajlandó ezt a konfliktust hosszú távra lezárni. Az ukrán oldalon pedig azt gondolom, hogy ezt pontosan jól látják, hogyha most engednek Oroszországnak a jelenlegi helyzetben, akkor ez valójában csak elodázza a háború megoldását, nem pedig lezárja ezt a háborút. És ugye a legfontosabb kérdésekről pont, hogy egy ilyen rendezés nem beszélne, vagy nem mondaná meg. Egy ilyen orosz ultimátumszerű háború lezárás után Ukrajna egy nagyon nehéz helyzetbe kerülne, hiszen bármikor megújulhatna a háború. Nehéz beszélni helyreállításról, amikor ott lóg a háborúnak a réme, jövőbeli réme az ország felett. Ez teljesen el lehetetleníteni az ukrán gazdaság működését, a helyreállítást, de gyakorlatilag mindent. Lehet, hogy ukrán oldalon is kellene egy kompromisszumkészség, de amíg ez egyik oldalon sem sincs meg, amíg ez egyik a győztes pozícióból tárgyal, és a másik pedig azt mondja, hogy ő nem akar vesztesként tárgyalni, addig nehéz beszélni bármiféle rendezésről. És úgy tűnik, hogy mindkét ország hosszú távú háborúra rendezkedik be. Tehát amíg az első évben inkább azt láttunk, hogy voltak remények, hogy esetleg valamilyen módon lezárhatják ezt a konfliktust. Ugye Ukrajnában abban biztos, hogy katonailag tudják lezárni, tehát az ellentámadás sorozata folytatódni fog, és újabb területeket hódítanak vissza. Oroszország pedig ugyancsak kezdetben abban bízott, hogy gyorsan tudják lerendezni a helyzetet, és nem nyúlik el. Tehát ez az időszak lejárt. Tehát most, ha mindenki hosszú távon tervezi a saját gazdaságát, Ukrajnában a védelmi ipart hosszú évekre építik ki, hogy képesek legyenek védekezni Oroszországgal szemben. Oroszország ugyancsak hosszú évekre rendezkedik be háborúval kapcsolatban, és a lakosságát is ugye hosszú évekre előre próbálja kondicionálni. Itt egy hosszú távú háborús stratégiát látunk mindkét oldalon, ez nem a béke irányába hat.
Ben Darzsevszky Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.